Erős vár a mi Istenünk, a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az útmutató két igéjével. Efezusi levél 5. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. A Zsoltárok könyvéből pedig a 117. Zsoltár 2. verse így hangzik: Nagy az Úr szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. Legyen így a mi életünkben is, vegyük ezt nagyon komolyan, és legyen Isten áldása a mai Isten tiszteletünkön is. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 328-as számú ének. A liturgiában a 402-es számú éneket fogjuk énekelni, annak az első, második és harmadik versét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
A te szeretetedről emlékezünk, Istenünk, a te szent helyeden. Nevedhez méltón terjed a te dicséreted a föld szélső határáig. Jobbod tele igazsággal, néped örül ítéleteidnek. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj rajtam! Teremts újjá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Örök Isten, aki gondviselő, bölcsessége sohasem téved, távolítsd el tőlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet egyházunk által Szent Háromság ünnepe után 8. vasárnapra előírt szentigét, amelyet megírva találjuk Máté evangéliumának a 7. fejezetében a 15. verstől a 21-ig a következőképpen. Máté evangéliumának a 7. fejezetéből olvasom az igét a 15. verstől a 21-ig. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.
gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogánskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és a tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek szent igéjét, most pedig mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet. És az az örvendetes helyzet van, hogy többen is jelezték a testvérek közül, hogy van bizonyságtételük. Cselekedett az Úr az életükben, és szeretnék ezt a testvérekkel megosztani. Először azokat szeretném kérni, akik a múlt héten az Eke ifi héten voltak, hogy gyertek ide előre, és akkor mondjátok el mindazt, ami a szíveteken van, és utána jöhet még a következő bizonyságtétel.
Hát... Mi ugye múlt héten Pilisseben voltunk Eke ifjúsági héten, aminek a mottója a nem elég kérdés volt. Pál apostol levelei közül a elég neked az én kegyelmem ige ihletéséből, illetve abból, hogy ugye ma nagyon teljesítményorientált világot élünk, és egyrészt megnéztük ezt, hogy ugye a munkában, a tanulásban, a sportban és mindenhol ezt látjuk, hogy megy a hajsza, hogy minél többet, minél nagyobb eredményeket érjen el mindenki. És hát megnéztük a Biblia alapján, hogy ebből mi az, ami valóban elég és ami kell az embernek, és hogy ezzel együtt mi az, amit kapunk Istentől, és mi az, amit egyébként ő elvárna az embertől, és mi az embernek a valódi küldetése. És hát így személy szerint nekem arra világított rá ezeken keresztül, hogy egyébként lehet, hogy a világ szemében jónak tűnök, mert vannak eredményeim, vagy ilyesmi, de egyébként Isten szemszögéből nagyon is bűnös vagyok. Ugye fél nap telt el azóta, azt se tudtam tökéletesen végigcsinálni, de amiben zárult a hét, és ami a legfontosabb az, hogy Isten nem ez alapján ítél meg bennünket. És hát ugye ezt az igében is több helyen, vagy hát ha az egész Bibliát elolvassuk, akkor ez a legfontosabb, és ez a végeredménye. És hát még egy igét olvasnék fel hozzá, ami így nekem is megnyugvást adott ebben, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Köszönöm.
Nekem az volt az igém, hogy Aki az Urat féli, annak erős oltalma van. Példabeszélek 14-26. Nekem fontos dolog az oltalom, és ugye láttátok, hogy én nagyon nagyot estem az ifjú héten, és nem volt túl kellemes dolog. Viszont én ugye nagyon nem mindig tudom kezelni az indulataimat, és ez nálam nagyon veszélyes dolog. És Isten arra tanított meg ezzel az eséssel, hogy nekem nem a fizikai erőre kell odafigyelnem, hanem a lelki erőmre, mert ő mindig ad erőt, és mindig ad önuralmat ahhoz, hogy ne boruljak ki az első pillanatnál. És az ifjú héten többször is énekeltük az Erőt adsz minden helyzetben című dalt, és az nekem minden táborban egyre jobban, egyre fontosabbá válik. Ennyit szerettem mondani.
Hát, igen, ahogy Debor is mondta, jó nagyot esett, és ez úgy volt, hogy lovacskáztunk, mert hát előző nap rajtam, hát az én hátamon ült, akkor mondta, hogy akkor üljünk, hogy most akkor üljek én fel az ő házára, és hát belementem, és igazából így történt az esés, és nagyon-nagyon nehezen bocsájtottam meg magamnak, tehát Bogitól is nagyon sok támogatást kaptam, sőt igazából tőle kaptam talán a legtöbbet, mert vele tudtunk imádkozni, és a buszon még osztott mindenkinek egy ilyen igés matricát, ami meg ez volt, és nem láttuk előre, hogy megvalljuk, hogyha megvalljuk bűneinket, ő is igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, 1 János 1:9. És ez nagyon sokat jelentett nekem, és köszönöm.
Akkor már én mondok valamit, ne maradjak ki a sorból. Én eleve nagyon szeretem ezeket a heteket, ezek a kedvenc heteim a nyáron, mert ezeken az ifi heteken mindig úgy érzem, hogy szól az Úr. Én egy kérdéssel mentem el erre a hétre, és kaptam az Úrtól, azt az igét kaptam, hogy az Úrtól jön a szabadítás, Zsoltárok 3:9, azt hiszem. És én ezt az ígéretet kaptam az Úrtól, és mindenkit bíztatok arra, mármint hogy a korosztályból, hogy jövőre jöjjön el, ha nem tudod most, mert Isten itt ilyen feltöltődést ad, és nem csak feltöltődést, hanem azt is mondja, hogy az életben, a mindennapokban is folytassuk ezt. Köszönöm.
És szeretnénk énekelni egyet, és ez Erőt adsz minden helyzetben, és akinek van kedve, az énekelti velünk. Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem, életem, te vagy a mindenem. Keresem, mert hogy drága vagy, nincs mivel pótolhatnálak, te vagy a mindenem. Jézus, hű bárány, áldom szent neved. Jézus, hű bárány, áldom szent neved. Elvetted bűnöm szégyenem, köszönöm, hogy újjá lettem, te vagy a mindenem. Felemelsz, hogyha elbukom, szent lelked betölt, jól tudom, te vagy a mindenem. Jézus, hű bárány, áldom szent neved.
Ferenc, tessék jönni. Annyit hadd mondjak, vagy erősítsek rá a testvéreknél, hogy Emma azt mondta, hogy ugye ez arra a korosztályra vonatkozik, akik az EKE IFI 7 korosztályához tartoznak. Erre a hétre valóban csak azok mehetnek, akik benne vannak ebben a tólikben. Viszont minden korosztálynak megvan a maga lehetősége töltekezni. Az a kérdés, hogy mi megtaláljuk-e azt, hogy hol van az a hét. Egy évben egyszer minimum mindenkinek el kell mennie, de jó, ha többször is elmegy, amikor az Úristen intenzíven tud vele beszélni. Úgyhogy köszönjük szépen a fiataloknak erre a biztatást, és mindazt, amit elmondhatok. És még van bizonyságtételünk.
Röviden csak. Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Sokszor volt már bennem, hogy kiállok ide, és mindig valami visszatartott, de szeretnék az imádság erejéről egy pár gondolatot. Ma két hete születhetett meg a 6. unokánk, Tamásiknak a 3. gyermekük, aki 3510 grammal 51 centivel született, Zsejkének hívják. És Tamás reggel felhívott 8 órakor, hogy elkezdődött, hát igen. Aztán 4:30-kor már ott voltam, hogy hát ez olyan hosszú idő, mi történik, és lényeg az, hogy Isten kinyomott, akkor tudtam, hogy itt még várni kell, és lényeg az, hogy egészségesen megszülethetett este 6:45-kor. Aztán Isten ezáltal azt hozta elém, hogy nyilván, hogy nekem idézőjelben csak várakozni kellett, de hogy ő mennyit vár arra, hogy akár melyikünk újjászülethessen. És itt, amikor beszéltem vele, az asszonykörünkben is van egy imalista, és igazából egymásért, a családokért, különböző helyzetekért imádkozunk, és ezek hetekre előre megvan, és Tamásik pont ezen a héten voltak az imalistán, és mondtam is neki, hogy most imádkozunk, értetek, és az olyan békességet adott nekik. És vasárnap volt, és nem volt gond, hogy a kicsi gyerekeket, a másik kettőt hova tegyék, egyebek, tehát tényleg Isten elkészítette az alkalmat, lehetőséget, és következő héten egy másik családnak volt nagy szüksége az imádságra, és ugyanúgy a Isten oda készítette, hogy hordozzuk őket imádságba. Csak ennyit szerettem volna megosztani. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Közben kézbe vettem az útmutatót, mert eszembe jutott, hogy valami ilyesmi a mai útmutatóbeli két rövid ige is, ami az imádsághoz kapcsolódik, úgyhogy most ezt muszáj felolvasnom a testvéreknek emlékeztetőül, bár biztos sokan olvasták reggel. A 119. Zsoltár 26. verse: ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz, taníts meg rendelkezéseidre. És 1 János 5.15, ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Szóval bátran imádkozzunk, akkor is, ha rögtön azonnal nem látjuk annak a beteljesedését, de Isten pontosan tudja, hogy mikor minek van itt az ideje, és minden számon tart. Nagyon szépen köszönjük a bizonyságtételeket, nagyon erősítőek voltak, Isten áldja meg a testvéreket, azokat is, akik kimertek ide állni és elmerték mondani, azokat is, akiknek lenne bizonyságtételük, de most bátorságuk nem volt kiállni, és azoknak is, akik esetleg most úgy érzik, hogy most valahogy nem tapasztalták meg az Isten munkáját, legyenek nyitottak arra, mert Isten biztos, hogy hatalmasan munkálkodik mindegyikünk életében. Most készüljünk az igehirdetésre az 554-es számú énekkel.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Jeremiás próféta könyvében, a 2. fejezetben, az 1. 9 versben, majd pedig a 29-től a 32. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom tehát Jeremiás próféta könyvéből, a 2. fejezet 1. versétől. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem. A vezetők hűtlenül elhagytak engem. A próféták Baál nevében prófétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok, még unokáitokkal is. És a 29. verstől olvasom tovább. Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtotta prófétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére. Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld. Miért mondta az én népem, a magunk útján járunk, többé nem megyünk hozzád? Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, díszes övéről a menyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy kérdéssel szeretném kezdeni ezt a mai igehirdetést. A kérdés az pedig így hangzik, hogy van-e olyan személy, akinek a neve, ha eszünkbe jut, akkor szomorúság tölti el a szívünket? Ha van ilyen személy, aki akár rögtön, vagy eszünkbe jutott az, hogy igen, elő szokott ilyen fordulni, hogy valakire gondolunk, vagy történik valamilyen esemény, és arról eszünkbe jut egy bizonyos ember, ha van ilyen, aki eszünkbe jutott, akkor biztos, hogy olyan emberről van szó, akit nagyon szerettünk, akivel nagyon sok közös élményt éltünk át, akiről azt hittük, hogy az életünknek mindig is ő a része fog maradni. De aztán történt valami, és messzire sodorta tőlünk őt az élet. És lehet, hogy az egymás iránti szeretetünk az egyáltalán nem változott, ugyanaz, ugyanannyira szeretjük egymást, csak mondjuk ő nagyon messzire költözött, és éppen ezért nagyon ritkán adatik meg az, hogy személyesen találkozzunk, inkább csak online tudjuk egymással tartani a kapcsolatot,
És éppen ezért, hogyha mégis megadatik az, hogy az illetővel személyesen találkozzunk, akkor felértékelődik ez a különleges helyzet. Hiszen olyankor átölelhetjük, mosolyoghatunk rá, láthatjuk őt, hallhatjuk a hangját, és ez nagyon felemelő a számunkra. De amikor távol van, és csak eszünkbe jut, és az jut eszünkbe, hogy mennyire messze van most tőlünk, akkor szomorúság tölti el a szívünket. Lehet, hogy arra a kérdésre, hogy eszünkbe jut-e valaki, akkor valakinek ilyen valaki jutott az eszébe. De az is lehet, hogy olyan valakinek a neve jutott az eszünkbe, aki azért nincs itt velünk, mert meghalt. És az, aki meghalt, és akit mi nagyon szerettünk, és akivel nagyon sok közös élményünk volt, az nagyon hiányzik. Amikor csak eszünkbe jut, akkor azt érezzük, hogy mennyire fáj ez a hiány. És úgy szeretnénk őt újra magunkhoz ölelni. Úgy szeretnénk beszélgetni vele, éppen azokról a dolgokról, amik most ezekben a napokban történnek velünk, vagy éppen most foglalkoztatnak bennünket, de erre nincsen lehetőségünk, mert a halál végleges, és nincs tekintettel a mi érzéseinkre. Igen, én azt gondolom, hogy lehet közöttünk olyan, akinek arra a kérdésre, hogy eszünkbe jut-e valakinek a neve, és ezzel szomorúság tölti el a szívünket, akkor ilyen valaki jutott az eszébe, aki azért nincs itt, mert meghalt, és fáj a hiánya. De lehet olyan is, hogy az illető jól van, éli az életét, a mindennapjait, jól elboldogul a mindennapjaiban, és halljuk is róla, hogy rendben van, csak éppen velünk szakította meg a kapcsolatot. Mert nem érzi már ugyanazt a szeretetet irántunk, mint amit mi még mindig érzünk ő iránta. És nagyon fájó azt látni, hogy ő nem akarja velünk tartani a kapcsolatot, neki már mi nem vagyunk fontosak, pedig mi annyira szeretnénk továbbra is az életének a részesei lenni. Lehet közöttünk olyan, akinek ilyen valaki jutott az eszébe. És talán ez a legrosszabb. Talán az első kettő, bár az is nehéz, az is szomorúsággal tölti el az ember szívét, de amikor lehetnénk kapcsolatban egymással, és a másik mégsem akarja ezt megtenni, az olyan az ember szívének, mint egy tördöfés. Lehet közöttünk olyan, akinek ilyen valaki jutott az eszébe. Van ilyen személy az életünkben? Ismerős ez az érzés? Hogy mennyire fáj az ilyen szomorúság az embernek? De hadd kérdezzek rá a másik oldalra is. Van-e olyan valaki, akiről nagy valószínűséggel tudjuk, hogyha a mi nevünk jut az ő eszébe, akkor az ő szívét tölti be a szomorúság miattunk? Akinek mi okoztunk csalódást? Aki azt hitte, hogy számíthat ránk, mi mellette maradunk, de ez nem így történt. Olyan valaki, aki sokat tett értünk, aki nagyon szeretett minket, de aztán történt valami, és mi nem akarjuk tartani vele többé a kapcsolatot. Olyan valaki, akivel nagyon sok közös élményünk volt, de aztán elsodort az élet minket egymástól, és ez nekünk nem okozott problémát, de ő nagyon fájlalja a mi hiányunkat. Azt, hogy ritkán beszélünk, vagy talán soha. És van-e olyan? Ez a legdurvább. Van-e olyan, akit elhagytunk? Talán nem mondtuk neki ki konkrétan azt, hogy nem kell lesz, de már nem keressük, illetve ha ő keres minket, akkor nagyon gyorsan lerázzuk, és nem akarunk vele beszélgetni. Csak röviden reagálunk arra, amit mond, és elköszönünk és letesszük a telefont. Van-e ilyen személy az életünkben, ilyen ember, aki miattunk sír, miattunk szomorú? Drága testvérek, nagyon megrendítő igét kaptunk erre a mai vasárnapra. Egy olyan igét Jeremiás próféta könyvéből, amiben arról van szó, hogy az Isten az, aki szomorú. Ő az, aki beszél az ő mérhetetlenül nagy szomorúságáról, arról, amit a saját népe iránt érez, akiket mérhetetlenül nagy szeretettel szeret, és ennek a szeretetnek évek, évtizedek, évszázadok során mérhetetlenül sok jelét adta. Mert kihozta őket Egyiptomból, a szolgaságból, ahol pusztulásra voltak ítélve. Vezette őket a pusztában 40 esztendőn keresztül. Bevitte őket az ígéret földjére. Szövetséget kötött velük. Törvényt adott, hogy legyen iránymutatása mindennapi élethez. Ő volt a mindenük. A saját népének Isten volt a mindene. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ott ebben az időszakban mindig minden tökéletes volt, hiszen ismerjük a történetet Mózes második könyvéből, meg ott a többi részből, hogy mennyi minden történt a pusztai vándorlás során, hányszor zúgolódott a nép Isten ellen, de aztán valahogy mégis mindig visszajutottak oda, hogy az Istenhez kiáltottak segítségért. Mert azt tapasztalták meg, egészen onnantól kezdve, hogy kivonultak Egyiptomból, egészen odáig, hogy bementek az ígéret földjére, hogy az Isten a mindenük, hogy nincsen más, akire számíthatnak. Lehet, hogy vannak göröngyös részek ebben a történetben, ebben a kapcsolatban. Lehet, hogy van bennük zúgolódás, és ők valamit másként szeretnének, de akkor is csak az Isten van. Csak az Isten az, akire számíthatnak. Ő a minden. De ennek mára, amikor Isten Jeremiás prófétán keresztül beszél az ő szomorúságáról, mára arra az időre már nyoma sincsen. Mert nem az Istent keresi ez a nép, hanem a bálványokat keresi. Mert azt látja, hogy hát nem csak az Isten van, hát vannak itt más istenek is. Van más opció, van B-terv. Nem csak az Istenhez lehet kiáltani, lehet menni máshoz is. Lehet papíron az Isten népének lenni, de gyakorlatban a szívünk szerint egészen más isteneket követni. Hát nem az Isten a minden, van itt még bőven más lehetőség. És ez a jelen. Akkor, amikor Isten Jeremiás prófétán keresztül elmondja azokat a mondatokat, amik a mai prédikációs alapigénk. És ez arról szól, hogy Isten azt látja, hogy ez a nép, amelyik eldobta őt, és a bálványokhoz fordult, ez olyan, mint a hűtlen házastárs, aki azt mondja a házastársának, hogy már nem szeretlek téged, már nem kell lesz nekem, már más valaki kell, te nem vagy nekem elég. Szomorú az Isten. Mérhetetlenül szomorú az Isten. A saját népe miatt szomorú az Isten. És ezeket a fájdalmas, megrendítően őszinte szavait Jeremiás prófétán keresztül mondja el. És ezt elmondja az akkori népének, Izraelnek, de elmondja ezt a mai népének is. Talán éppen a mi gyülekezetünkenek. Talán éppen személy szerint nekünk, ezen a mostani vasárnapon. És testvérek, mi a panasza az Istennek? Tulajdonképpen kettő panasza van. Az első az az, hogy nincs meg már bennük az Úr iránt az a szeretet, ami egykor megvolt, a másik pedig az, hogy elhagyták az Urat. Nincs meg már a szeretet, legalábbis nem olyan erős, nem olyan, mint volt, és aztán ebből következik, hogy már nem is kell az Isten. Az emberi kapcsolatainkban is ezt a kettőt láthatjuk, és ilyen sorrendben következnek, és az Istennel való kapcsolatban is, amikor elromlanak a dolgok, akkor ilyen sorrendben történnek az események. Hogy először meghidegül a szeretet. Nincsenek meg már azok a forró érzések, amik összekapcsoltak bennünket, amik arra indítottak, hogy minél több időt töltsünk együtt, hogy halljuk a másiknak a hangját, hogy lássuk a másikat, hogy a kedvében járjunk, hogy éreztessük vele ezerféleképpen, hogy mennyire fontos és nélkülözhetetlen a számunkra. Hidegül a szeretet, és ezzel már lazul az elkötelezettség, lazul az odaszánás, már nem fontos az áldozathozatal sem a másikért. És aztán ebből következik az, hogy már nem is kell a másik. Már nem kell. Már nem ő kell. Már más valaki kell. Hogy mondja ezt Isten ebben a mai prédikációs igében? Az első két versben így olvastam. Emlékszem rád. Ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére. Emlékszem rá. Testvérem, te emlékszel? Te emlékszel rá, hogy milyen volt a megtérésed idején? Hogy milyen forró szeretettel szeretted akkor az Urat? Hogy égett a szíved az Úrért? Mennyire vágytál arra, hogy egészen az övé legyél, és időt, energiát szántál a neki való szolgálatra? Emlékszel még erre? Vagy már nem is emlékszel? Az Úr azt mondja, hogy én emlékszem erre. És fáj, hogy nincs meg már benned ez a szeretet. Nincs meg már benned ez a hűség. Nincs meg már benned ez az elkötelezettség irántam. És talán a testvéreknek is eszébe jutott ennek az igének a kapcsán Jelenések könyvéből, a második fejezetből az az ige, ami az efezusi gyülekezetnek szóló levélben szerepel, ahol azt mondja az Isten, hogy az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Pedig amikor azt mondja, ott a Jelenések könyvében az efezusi gyülekezetnek az Isten, hogy nincs meg az első szeretet, akkor ott sorolja, hogy tudok cselekedeteidről, hogy mennyi cselekedet van, hogy milyen álhatatos vagy, hogy mennyit fáradoztál. Csupa jó dolgok, amik megvannak, és látszólag minden rendben van azzal a gyülekezettel. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. És ezért térj meg ebből, különben elmozdítom a gyertyatartódat. Itt, amikor Jeremiás próféta által szól az Isten az ő népének, akkor nem tud semmi jót mondani, hogy milyen jó cselekedetek vannak, csak azt tudja mondani, hogy hűtlenek vagytok hozzám. Elhagytátok az Urat. Nincs meg bennetek ez a szeretet, és már ennek a következménye is megtörtént az életetekben. Harmadik versben még ezt is mondja Isten. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett. Testvérek, ez a múlt, amit itt Isten megfogalmaz. Azoknak a tapasztalatoknak az összessége, amikben az Istenhez tartozás drága kincs volt Isten népe számára. Amikor azt élhették át, nem csak úgy együtt a közösség, hanem minden egyes tagja ezt élte át, hogy kiválasztott minket az Úr. Velünk törődik a mindenható Isten, hogy napi szinten ott van velünk, vezet bennünket. Mi vagyunk a legdrágábbak az ő számára, és aki minket bánt, aki minket megtámad, az magával a mindenható Istennel találja magát szembe. Mert ő kiáll mellettünk, ő megvéd bennünket, bármilyen erős ellenség is jön, és bármilyen félelmetes is az, ami vagy aki fel akar minket emészteni, az Isten népe vagyunk. Mi az Isten tulajdona vagyunk, az Istenhez tartozunk. Hogy változhatott meg ennyire a helyzet? Hogy kerülhetett múlt időbe az, ami olyannyira szükséges az élethez, mint ahogy a testnek szüksége van az oxigénre? Hogy lehet az, hogy az Isten azt mondja, hogy csak volt az Úr szent tulajdona Izrael? Miért volt? Most miért nem az? És ott a válasz a további versekben, az 5. verstől kezdődően a 9. ezeket mondja az Isten. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványokká lettek. Nem kérdezték, hogy hol van az Úr. A vezetők hűtlenül elhagytak engem. A próféták Baál nevében profétáltak. Azt mondta az én népem, a magunk útján járunk, többé nem megyünk hozzád. Testvérek, ez a magyarázat a történtekre. Az, hogy Isten népe levette a tekintetét Uráról, másokra figyelt, bálványokra nézett, és olyanná lett, mint azok, akiket keresett. Hitvány. Nem kereste az Urat, nem építette az életét az Isten szavára. Elbizakodottá vált. Azt hitte, hogy ő egyedül is boldogul. És nem csak egy-egy ember tett így, hanem az egész nép. A vezetők, a próféták, a nép tagjai mind ezt az utat választották. Az Úr szent tulajdona helyett a bálványok és a világ tulajdonává váltak. És drága és becses helyett ócskává és értéktelenné váltak. Nem azért, mert az Isten így akarta, hanem azért, mert ők ezt az utat választották. És nagyon sokan akarják hárítani a felelősséget másokra, meg ma is nagyon sok kifogás hangzik el, amikor az ember messzire sodródik az Istentől, vagy nagyon sokszor hallom én magam is azt, amikor valaki elhagyja az Urat, elhagyja a gyülekezetet, és keressük, hogy hát igen, akartam én ragaszkodni az Úrhoz, akartam én járni a gyülekezetbe, de hát a körülmények miatt nem tudok, vagy nem lehetett. Vagy azt hittem, ez a másik ilyen, hogy minden rendben van velem, hiszen imádkozom, járok templomba, gyülekezetbe, igazából nem is vettem észre, hogy a kapcsolatom nincs rendben az Istennel. Vagy azt is szoktam hallani, hogy ja, hát kérem szépen az egyház a felelős, meg a lelkészek, meg a hívő emberek. Ha ők hitelesebbek lennének, akkor én is keresném az Istent, no de így őket látva, ez nem az én felelősségem. Pedig ez nem így van. Az Isten szava egyértelmű, és ezt a 29. versben fogalmazza meg, itt Jeremiás könyvében a 2. fejezetben, amikor azt mondja Isten, hogy ti hagytatok el hűtlenül. Felelősek vagytok azért, ahogy a lelki életetek most kinéz. Nem Isten tehet róla, ha nincs meg már benned az a forró, mély szeretet az Úr iránt, ami a megtérésedkor megvolt. Ő ugyanúgy szeret téged, ahogyan egykor szeretett. Az ő odaszállása semmit nem változott, mert ő hűséges. Te változtál meg. Te változtál meg. Látod, hogy mennyire? Te lettél hűtlen. Látod már, hogy mennyiszer elfordultál tőle? Te vetetted bele magad hitványságokba. Látod már, hogy mik azok a hitványságok, amik ott vannak az életedben? Akkor, amikor a mindennapi életedet éled, és hozod meg a döntéseidet, meg reagálsz dolgokra, látod, hogy mennyi hitványság van ott azokban? Te akartál a saját fejed után menni, és te lettél elbizakodottá. Látod már, hogy hova vezetett mindez? És bizony te vagy az, aki nagyon sokszor elfeledkezel az Istenről. Látod már, hogy nincs jogod perelni az Istennel? Drága testvérem, hadd kérdezzem meg így a végén, hogy érint téged most ez a prédikációs alapige? És hogy érint téged ez a mostani igehirdetés? Megrendít és összetör, vagy megmagyarázod, hogy ez nyilván XY-ra igaz, de veled azért ennyire nem súlyos a helyzet. Hogyan reagálsz erre az igére? Arra az igére, amit erre a mai vasárnapra az Istentől kaptunk. Ami arról szól, hogy szomorú miattad az Isten. Fáj neked az Isten szomorúsága? Látod azokat a konkrét dolgokat, amik miatt szomorú az Isten, ha rád néz és a te életedet látja? Egy lelkész társam fogalmazta meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy azért nehéz ez az ige elolvasni is, meg kiállni erről, prédikálni a gyülekezetekben, mert ebben az igében nincs feloldás egyáltalán. Mert ugyan mi szeretjük azt, hogy ha vannak is kemény szavak az igében, meg dörgedelmes is a prédikáció, de hát azért a végén legyen valami megnyugtató, amivel a végén hazamehetünk. Ez az ige azonban nem ilyen. Ugyanis utána, ha elolvassuk Jeremiás próféta könyvét, vagy eszünkbe jut, hogy miről szól Jeremiás próféta könyve, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy a babiloni fogság elkerülhetetlen, be fog következni, az Isten ítélete azon a népen be fog teljesedni. És majd csak a fogságban, sok-sok év elteltével tér meg a nép, akkor, amikor már mindent elveszített, és teljesen lehetetlen helyzetbe került. Testvérek, én azt gondolom, hogy azért kaptuk most ezt az igét, és azért akar velünk az Isten arról beszélgetni, hogy mi fáj neki velünk kapcsolatban, mert a történet folytatódhatna másként is, mint ahogyan Izraellel folytatódott. Hiszen Izrael Isten újszövetségi népe volt. Mi kik vagyunk? Isten újszövetségi népe. Mi már ismerjük az Úr Jézust. Mi már tudjuk azt, hogy ő mire képes azért, hogy az elveszettek megkerüljenek. Benne elképesztően közel jött az Isten, és olyan egyértelműen megnyilvánul az Isten irántunk való szeretete, hogy ez nem hagyhat minket hidegen. Akármire is mutatott rá most a mi életünkben hiányosságként az Isten, akármit is ismertünk fel az életünkben konkrétan, ami miatt most szomorú az Isten, Jézus által van újrakezdés, és van tiszta lap. Elevenedhet az, ami megkövesedett, és tisztulhat az, ami bemocskolódott. Lehet szabadulás, ki lehet dobni a bálványokat az életünkből. Lesz-e változás? Ez az utolsó kérdés. Lesz-e változás? Fogod-e, drága testvérem, újra ifjúkorod hűségével és mátkaságot szeretetével szeretni az Urat? Lesz-e újra az Úr szent tulajdona? Azt fogod-e újra felismerni konkrét helyzetekben, hogy bizony, itt van az Úr? Az Úrral való bensőséges kapcsolatod teszi-e újra hitelessé a szavaidat? Ha Jézus segítségét kéred, akkor ő ezekben tud munkálkodni. Akkor ő újra az Isten ölelő karjaiba tud téged helyezni. Ha viszont nem, akkor ugyanaz vár rád, mint ami egykor Izraelre, az ítélet. Rajtad áll, hogy melyiket választod. Imádkozzunk! Uram, én azt hittem, minden rendben van.
hiszen a te népedhez tartozom. Van kapcsolatom veled is, és a gyülekezettel is. Megdöbbentettél most ezzel az igével, de köszönöm neked, hogy ilyen őszintén feltártad a szívedet előttem. Bocsáss meg, Uram, hogy szomorúságot okoztam neked. Segíts, hogy újra úgy szeresselek téged, ahogy egykor szerettelek, amikor átadtam neked az életemet. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Most énekeljük a 268-as számú ének első versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 5 órakor asszonykörre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket. Kedden 5 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Szerdán 9 órától baba-mama körre várjuk a kisbabás anyukákat. Pénteken az ifjúsági óra most elmarad, de reméljük, hogy jövő héten már itthon lesz mindenki a fiatalok közül, így akkor majd egy héttel később már újra lehet ifjúra. A bulletinben még úgy szerepel, hogy lesz ifi, közbe derült ki, hogy nincsenek itthon a fiatalok, és ezért kérte Peti, hogy nyomatékosan hirdessem azt, hogy most pénteken mégsem lesz ifi. Jövő vasárnap istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, úrvacsorás istentisztelet lesz, így készülhetünk születésnapos köszöntéssel, gyermekbiblia kör is lesz, és istentisztelet előtt pedig imakör. És jövő héten, szerdán egy temetés is lesz, egy nehéz búcsúztató. Szerdán délután 2 órakor fogunk búcsúzni Nagycserkeszen, Ádám Jessica-tól, aki 13 napot élt ebben a földi életben. Megérkeztek a gyászoló család ide az istentisztelet elején, úgy volt, hogy itt lesznek az istentiszteleten, de mondták, hogy most viszik a ruhát a kórházba a picinek, és jönnek majd vissza. Bátorítottam őket, hogyha késve is, de nyugodtan jöjjenek be az istentiszteletre. Utána fogunk majd személyesen beszélni. Nagyon szeretném kérni a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban őket, a családot is, és a lelkészt is, mert minden temetés nehéz egyébként, de amikor gyermekről van szó, akkor az még nehezebb. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy Isten tiszteleteinket a gyülekezeti honlapon közvetítjük, a philadelphia.luterán.hu-n. A hanganyagok menüpontban itt aztán utólag a hangfelvételeket meg is lehet hallgatni, a nyírtelek és a kisvárdai Isten tiszteleteket egyaránt, és ugye elindítottuk a YouTube csatornánkat is, oda is a videók tulajdonképpen hangfelvételként egy kép kíséretében kerülnek fel. Hamarosan készíteni kell a következő hírlevelet, pontosabban holnap kell, hogy elkezdjem. Egy bizonyságtétel érkezett már a következő hírlevélbe, de bátorítom azt, akinek van bizonyságtétele, és szívesen megfogalmazza röviden, az az én e-mail címemre ma estig, vagy legkésőbb holnap reggelig legyen szíves elküldeni. Hálásak vagyunk az elmúlt hét áldásaiért, az Eke ifi héten, és szeretnénk megköszönni a testvéreknek az imádságokat is. A gyülekezeti távolabbi programok közül, amire fel szeretném hívni a figyelmet, augusztus 12-én lesz a munkás csendes nap, hiszen augusztus 20-án a gyülekezeti csendes napunk lesz, mindkét alkalmat tartsuk számon, és ha lehetőségünk van rá, akkor vegyünk részt ezeken.
Biatorbágyi alkalmak közül most holnap sokan a gyülekezetünkből a 20-40-eseknek a hetére mennek, hordozhatjuk őket is imádságban. És utána pedig majd a Biblia tanulmányozó hét és a lányhetek következnek, erre is mennek gyülekezetünkből innen is, és Kisvárdáról is testvérek. Az mbb.hu oldalon lehet ezekről tájékozódni. És eke alkalmak is vannak előttünk, a bulletinbe bekerült a hitmélyítő hétnek az időpontja, azt is tartsuk számon. Illetve látjuk azt is, hogy kik azok a testvérek, akik valamilyen oknál fogva kérték az imádságot, hordozzuk őket is imádságunkban. És én pedig szeretném itt megköszönni a testvéreknek a Hugomért mondott imádságot. Ugye amikor legutóbb szolgáltam itt, akkor jöttem úgy vissza tőlük, hogy előtte lett Claudia rosszul és kórházba került, akkor hazakerült a kórházból, aztán újra rosszul lett, kicsit bonyolult volt a történet, végül is most kedden műtötték meg. Nehezen, de most már jobban van, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a testvéreknek a rágondolást, az imádságot, éreztük azt, hogy van mögöttünk egy háttér, és nagy kegyelem volt megtapasztalni azt, hogy ő is visszakapta az erejét, nem csak maga miatt, hanem a gyerekek miatt is, és ugye azért azt a pár napot, amit nem nagyon tudta a gyerekeket kézbe venni sem, azt viszont én ott tudtam tölteni velük, a nagyék is ott voltak, és ez a két csöpség tényleg nagyon hősiesen viselte a dolgokat, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért. Nagyon-nagyon köszönöm a testvéreknek az imádságot. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük most a záró imádság előtt a 521-es számú ének első versét. Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy bármikor, bármilyen helyzetben is vagyunk, jöhetünk hozzád imádságban. Köszönjük neked, Úrunk, hogy eléd hozhatjuk azt, ami nehéz, azokat a terheket, amelyeket hordozunk a mindennapokban vagy a családi életünkben, azokkal jöhetünk hozzád és kérhetjük a te segítségedet. És köszönjük neked, hogy olyan sokszor megtapasztaljuk azt, hogy te belenyúlsz a dolgokba, te megoldást adsz, vagy éppen erőt adsz azoknak az elhordozásához. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk hozzád azokkal a testvéreinkkel is, akiket most nagyon nagy nehézséggel, nagyon nagy fájdalommal látogattál meg. Így gondolunk most erre a gyászoló családra, akik a kisbabájukat veszítették el. Urunk, ilyenkor bennünk ott zakatul a miért, és biztos, hogy bennük is ott van, és ezekre a miértekre nem találjuk meg, a kérdésekre nem találjuk a válaszokat. De köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és kérhetjük a békességet, a megnyugvást, a vigasztalást tőled. Kérünk téged, hogy te légy ezzel a családdal, te adj nekik vigasztalást, te add, hogy ez a helyzet közel vigye őket hozzád, hogy megismerhessenek téged, hogy kereshessenek téged, és hogy így üdvösségre találhassanak. És kérünk téged, hogy neked legyen gondod arra a csöpségre, te öleld magadhoz őt szereteteddel. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy hozhatjuk eléd a betegeinket,
olyan sokan szenvednek a környezetünkben valamilyen betegségtől, akár úgy, hogy kórházban vannak, vagy otthon ápolják őket, vagy látszólag jól vannak, de ugyanakkor nagy-nagy fájdalommal kell együtt élniük. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és ha lehetséges, akkor adj nekik gyógyulást, vagy ha nem, akkor adj nekik erőt a fájdalom elviseléséhez. Urunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád akkor is, hogyha az életben vannak kérdéseink, sok minden nyomaszt bennünket, akár a bűneinkkel kapcsolatban, akár az élet nagy kérdéseivel, vagy a jövőnkkel kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van válasz, nálad van békesség, hogy te magad vagy a válasz, te magad vagy a békesség. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy ezt megtapasztalhassuk a konkrét élethelyzetünkben is. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy olyan sokféleképpen keresel bennünket a mindennapokban is, szólsz hozzánk a te igéden keresztül, vagy helyzeteken keresztül szembesítesz minket azzal, hogy ki vagy te, és hogy velünk vagy. Hogy nem kell kérdezgetnünk, hogy hol van az Úr, hanem azt láthatjuk meg, hogy igen, itt vagy velünk. De köszönjük neked azt is, hogy vannak kiemelt alkalmak, amikor elviszel minket akár egy hétre, és csak azért viszel el, hogy beszélgess velünk nagyon-nagyon fontos dolgokról. Urunk, olyan hálásak vagyunk neked mindazért, ami az Eke ifi héten történt. Azokért a fiatalokért és szolgálókért, akik ott voltak a te nevedben, rád figyeltek, hozzád mentek, és átélték azt, hogy te beszélsz velük, hogy te szabadulást adsz nekik, hogy te egészen konkrét dolgokban az életükben cselekszel. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt megtetted velük ott a héten, és kérünk téged, hogy te add meg nekik azt, hogy mindazt, amit ott átéltek, azt most itthon is apró pénzre tudják váltani, és tudjanak még tovább fejlődni, erősödni a hitben és a benned való bizalomban. Urunk, így hozzuk eléd személyes életünket, gyülekezetünket, a nyírteleki, a kisvárdai és a görögszállási testvéreket, mindazt, ami mögöttünk van, azt, amiben most benne vagyunk, és ami ránk vár majd ezután, olyan jó, hogy mindezt a te kezedben tudhatjuk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor mindent összefoglalva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket énekeljük tovább.
Thank you.
szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Legyen így, áldott vasárnapot és áldott hetet kívánok a testvéreknek. Erős vára nincsen.